Krisztusban szeretett testvéreim, ahogy a Szentmise bevezetőjében említettem, ma Szentírás vasárnapja van, és bár folyamatosan kezünkben tartjuk a Szentírást és a jó hívek, tudom, hogy odahaza is folyamatosan és rendszeresen olvassák, Szentmiseinkben pedig úgy hétköznap, mint vasárnap több részt is fölolvasunk a Szentírásból, amelyet magyarázunk, amelyeken elmélkedünk. Anyaszentegyházunk mégis úgy gondolta a II. Vatikáni zsinat óta, hogy jó lenne egy vasárnapon egészen a figyelem középpontjába állítani a Szentírást, hogy valahogy újra és újra tudatosodjon bennünk, hogy mennyire fontos azt olvasni, mennyire fontos arról elmélkedni, mennyire fontos, hogy hitem és hit szerinti életemet naprakészen hitünk szentkönyve, a Biblia inspirálja vagy irányítsa. Nos, én a mai vasárnap ennek az egyházi elvárásnak úgy próbálok eleget tenni, hogy el szeretném mondani kedves testvéreimnek, akik tudom, hogy olvassák a Szentírást, hogy egy hívő embernek, egy római katolikus keresztény embernek hogyan is kell olvasnia hitünk szentkönyvét, a Bibliát. Lehet, ha nem mondok egészen új dolgokat, vagy csak az lesz újszerű, ahogy mondandómat felépítettem, de egészen biztos, hogy talál mindenki majd egy gondolatot, amit érdemes lesz tovább gondolnia, tovább elmélkednie. Több pontja lesz mondandómnak, egészen pontosan 11. Legelőször és mindenek előtt, kedves testvérek, a Bibliát, hitünk szent könyvét hittel kell olvasni. Azzal a hittel, azzal a tudással, hogy ez nem más, mint Isten kezéből nekünk adott szent könyv. Szent, hiszen Isten maga sugalmazta. Isten óvta meg attól, hogy az évezredek során valami fajta tévedés essen rajtuk, bennük. Szent és tévedhetetlen mind a két része, úgy az Ószövetségi 45 könyv, mint az Újszövetségi 27 könyv, szent és tévedhetetlen, hit és erkős dolgában olyasmiket tanít, ami kiállta az idők próbáját, és jöhetnek akármilyen buta próbálkozások, vagy szörnyű próbálkozások, amikről naprakészen hallunk a rádióban és a televízióban. Hitünk szentkönyve ezeket mind-mind felülírja. Ha emberek akarunk maradni, és méltóságos emberek, akkor csak vissza kell térnünk ahhoz, amit a Biblia tanít, amit a Biblia megfogalmaz, hiszen abban Isten szándéka fogalmazódik meg. Hinnem és vallanom kell azt, hogy mind a 72 könyvben, ugye 45 meg 27, az ennyi, mind a 72 könyvben, tehát úgy az Ószövetségi, mind a Újszövetségi Szentírásban Isten embert kereső szeretete szólal meg. Isten embert kereső szeretete. Tehát Isten engem keres, meg akar szólítani, mondani akar nekem valami nagyon fontosat. És ez az embert kereső szeretet szólal meg a Biblia minden egyes oldalán, minden egyes mondatában, minden egyes szavában. Ugyanakkor nekem a hívő embernek azt is tudnom kell és hinnem kell, hogy a Biblia nem más, mint üdvösségem története. És amíg nem tudom dióhéjben, hogy miről is szól az én üdvösségemnek a története, addig nyilván, hogy el fogok veszni a részletekben, nem látom az egészet egybe. Ezért nagyon, de nagyon röviden, nagyon slágvortosan megpróbálom fölvázolni, hogy miről is szól az egész Biblia. Legelőször arról szól, hogy Isten teremtette úgy a láthatatlan, mint a látható világot. Úgy a láthatatlan világban, mint a látható világban történt egy lázadás. Az angyalvilágban is volt lázadás, ennek köszönhető a sátán léte, Luciferet kenteni. Itt a Földön is volt egy lázadás, amit elkövettek ősszüleink, Ádám és Éva, és ennek következménye az ősbűn, és mindannak a következménye. De újra itt vagyunk, amit mondtam korán, hogy Isten embert kereső szeretete nem törődött bele abba, hogy Ádám és Éva szembefordultak vele, hanem Isten kilátásba helyezte a megváltást és a megváltót. Ezt úgy nevezzük, hogy ős evangélium, protoevangélium, Teremtés könyve 3. fejezet 15-16. vers. Ebben foglaltatik benne az egész Szentírás távolabbi értelme. Mert ettől kezdve Isten mindent megtesz a mi üdvösségünkért, hogy helyrehozza ő maga azt, amit ősszüleink elrontottak. És ezt nyilvánvaló már időben teszi Isten, és ebben vannak különféle állomások. Az első állomás, amikor népet választ Ábrahám meghívásával, Ábrahám személyében. Azután következik egy második lépés, amikor a népen belül kiválasztja azt a törzset, amelyből majd a Messiás születni fog. Ez nem más, mint Júda törzse. A következő nagy lépés, amikor a törzsön belül kiválasztja a családot, Dávid király családját, ahonnan származik majd a Messiás emberi törzsként. És az idők teljességében pedig kiválasztja a szűzanyát és Szent Józsefet, hogy ők legyenek azok, akik a Messiás földi útjának első lépéseit vigyázzák, akik úgymond bevezetik az emberi kultúrába az emberélet, Istenembert, Jézus Krisztust, a második isteni szemét. És ettől kezdve már új szövetségről beszélünk, hiszen az idők teljessége, mely Pál apostol a Galata levélben írja, eljött közénk Jézus, tanított, apostolokat választott, aztán meghalt, föltámadt. Föltámadása után a mennybe menetelkor missziós parancsot adott, elmenvén tanítsatok minden népet, vagyis osszátok meg mindenkivel az üdvösség történetnek a gyümölcseit, a tanítását. Aztán eljön a Szentlélek, bünköskor, egyházat alapít, és az egyház folytatja azt a missziót, amelyet Jézus kezdett meg el egészen az idők végezetéig. Egyházunknak a története tehát nem más, mint az üdvösség történetének, valamikor ott az őskorban elkezdődött folyamatnak a napjainkban való folytatása. Az egyház ossza ki a kegyelmi kincseket, az egyház vezet bennünket Jézus Krisztusnak, Istennek az útján. Nos, mindenek előtt, a többi pontok nem lesznek, nyugodjanak meg, ilyen hosszúak, mindenek előtt hittel kell olvasnunk hitünk szent könyvét, hinni tartalmát, hinni üzenetét, célját, szándékát. Másodszor türelemmel kell olvasni. Vannak benne unalmasabb részek is. És nagyon jól tudjuk, ha egy könyvet, bármilyen könyvet olvasunk, az unalmasabb részek nem szoktak lekötni. Türelemmel el kell olvasnunk azokat a részeket is, visszatérve az első pontra, hinni abban, hogy ott is van üzenet, ott is van mondani való, csak lehet én még lélekben nem vagyok annyira felkészülve, hogy azt kihalljam, vagy éppen kiolvassam belőle. Tehát ide türelem kell. Harmadszor kitartással kell olvasni. Én azt szoktam mondani, aki ebben a kérdésben megkérdez engem, hogy hagyja az asztalán, hogy akárhova megy, konyhába, kamrába, szobába, mindig valójában tekintete essen rá, mert akkor eszébe jut, hogy nem azért van kinyitva, mert, hanem azért van kinyitva, hogy. Hogy oda menjek és olvassak belőle. Azaz kitartással, következetesen. Mert hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy néha úgy nekilendülünk valaminek, aztán máskor alább hagy a lelkesedésünk. Ezért nagyon fontos, hogy elhatározzam, hogy kitartással olvasom. negyedszer szomjas lélekkel. Isten szavára, Isten üzenetére szomjas lélekkel. Higgyék el, drága jó hívek, annyi öröm, annyi vígasz, annyi bátorító üzenet van benne. Ezért nagyon fontos, hogy szomjas lélekkel olvassam. Aztán alázattal olvassam. A megszólítottak örömével. Gondoljunk bele, ő a mindenható Isten, az ég és földnek, a világ mindenségnek a teremtője, oda alázza önmagát, hogy megszólít engem. Engem az egyszerű húsvér, olyan, amilyen embert megszólít. Tudatosítsam ezt, hogy a megváltó Istenem, teremtő Istenem szólít meg engem, és pedig azért, mert többet akar kihozni belőlem. Gondoljunk csak a mai evangéliumra, ugye, amikor azt mondja, hogy minden olyantól, ami üdvösségünk útjába áll, meg kell szabadulnunk. Nem úgy kell érteni, hogy le kell vágnunk kezünket, lábunkat, hiszen az egész világ csonka-bonka lenne, ha ezt szó szerint kellett volna értelmezni. Jézus radikálisan azt akarja mondani, hogy ami engem bűnre visz, ami engem elszakít Istentől, attól meg kell válnom. Azt le kell amputálnom magamtól, és határozottan. Ide nyilvánvalóan alázatra van szükség. Hatodszor magamra alkalmazni akaró igyekezettel. Kíváncsian hallgatom. Én el tudnám képzelni, hogy esünk ki a padból, úgy kellene hallgatnunk az olvasmányt, a Zsoltár szövegét, a Latiszentírás, a Szentleckét, az evangéliumot, az ige hirdetés, hogy mit akar nekem mondani az Úr. Néha leizzadok, itt vagy ott állva, amikor látom, hogy ezt nem értik testvérek. Bejön a templomba és elindul, keresi a helyet, olvasmány, Szentlecke, evangélium predikáció alatt, az ilyen leköpi Isten szavát. Szinte reszketve kellene állnom, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani, nem sétifikálni az alatt. Szégyens gyalázat, ha ilyen meg tud történni keresztények között, hogy járkálunk, amikor Isten szavát olvassák. Gondoljanak bele, amikor a konszekráció van, az átváltoztatás, a légy sem mozdul meg, olyan csend van. De kérdem, melyik nagyobb? Az oltáron megvalósuló Krisztus teste és vére, vagy a szó? Mindig a nagyobb hozza létre a másikat. És a pap Isten szavát ismétli az alapítás szavaiban. Az alapítás szavainak a hatására változik át a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Akkor melyik a nagyobb? És ott meg sem mozdulunk, és Isten szavát kellene hallgatnunk, és izgünk, mozgunk, járkálunk, elmegyünk gyónni, kijövünk a gyóntatószékbe, helyünkbe megyünk, nem tudunk megállni egy percre, pedig meg kellene állni, ha van bennünk igazán tisztelet Isten szava iránt. Hetedszer megváltozni akarással kellene olvasnunk, nem kíváncsiskodva, hanem a változást eltökélten akaró szándékkal. Ha valami engem megpöccint, megérint, addig nem nyugszom, amíg el nem kezdem azt magamra alkalmazni. El nem kezdek megváltozni. Nyolcadszor csendben és elcsendesedve. A Szentírás mély értelmének a megértéséhez csendre van szükség. Nyilván mindenki másképpen tudja megteremteni a csendet a lelkében. Hallottam ilyen futball szurkolóktól, hogy a braziloknak volt egy, még most is él, csak már nem játszik, egy híres futballistájuk, a Kaká, aki még szünetben is olvasta a Szentírást. Két fél idő közti szünetben. Egyrészt annyira rajongott a Szentírásért, mélyen hívő emberként, másrészt pedig úgy tudott a lelkében csendet teremteni. Következik a 9. pont, ez csak így hangzik. Következetesen olvassam, és keveset. Van, aki eltökéli, hogy elolvas egy egész fejezetet. Ha ezt tudja csinálni, következetesen nagyon szép. Én nem ezt ajánlom. Én azt ajánlom, egy kicsi összefüggő részt csak, de az következetesen, minden nap. Azon elmélkedjek, gondolkodjak, kérdezzem meg, mit mond nekem, mit kér tőlem, mire indít, mit vár el tőlem, mit tilt meg nekem. Rengeteg kérdést föl kell tenni egy-egy kis szövegrész kapcsán. Mert ha így teszem, akkor egészen biztos, hogy hasznosan, lelki haszonnal olvasom a Szentírást. 10. Legyen saját Szentírásom. Egy akkora kis Szentírás, amely belefér a retikülbe, a női táskába is, vagy elfér a zsebembe. És ne menjek sehova annélkül, vigyem mindig magammal. Legyen nálam Isten szava. Hogyha van egy percnyi időm, akkor előveszem és beleolvasok. És azért mondom, legyen saját Szentírásunk, nem csak ezért, hogy magunkkal tudjuk vinni, hanem azért is, hogy abba bátran alá lehet húzni az engem megérintő, megpöccintő mondatokat. Az az igazi Szentírás, amelyben vannak ilyen aláhúzások. Mert azt jelenti, a gazdája nagyon komolyan forgatja, nagyon komolyan veszi az üzenetet. Nem kell félni, nem szentségtelenítjük meg a Szentírást azzal, ha aláhúzunk benne. Bátran. Azt, ami megérint engemet, ami megmozdít engemet. És az utolsó pont, hol kezdjük el az olvasást? Lehet, ha már folyamatosan olvassuk, de ugye a fejünkben nem áll össze, a káosz van. Valószínűleg nem jól kezdtük olvasni. Vagy aki most határozza el, hogy igenis kezébe veszi és elkezdi olvasni szisztematikusan, az hogyan csinálja? Sok módszer van, de én ezt az általam sokaknak ajánlott és visszajelzésekből igenis jónak látott útat merem ajánlani. Legelőször és mindenek előtt, aki a Szentírás szeretné megérteni, kezdje Szent Lukács evangéliumával. Szent Lukács az a harmadik a sorban az evangéliumok között. Amikor befejezte Szent Lukács evangéliumát, akkor folytassa az apostolok cselekedeteivel. Miért? E két könyvnek egy az emberi szerzője, Szent Lukács. És Szent Lukács mind a kettőnek az elején ír egy nagyon rövid prológust, amelyben megnevezi, hogy kinek írja a Szentírást, egy bizonyos nemes vagy tiszteletreméltó Teofilnak. És a Teofil, kedves testvérek, ez egy jelképes név, azt jelenti Isten szerető. Tehát Szent Lukács úgy az evangéliumot, mint az apostolok cselekedeteit nekem az Isten szerető embernek írta. És ebben látom, mert van gyermekségtörténet is, Jézus földi életét, az miként folytatódik az egyház történetében. Utána következzenek a katolikus levelek, ezek nem más, mint Péter apostol 2 levele, János 3 levele, Júdás levele, és azután jöhetnek a nehezebbek Pál apostol levelei, és amikor ezekkel is megvagyok, akkor már kezembe vehetem az Ószövetségi Szentírást, mert akkor már értem, hogy miről van szó, miről ír az Ószövetség olyasmikről, amik beteljesedtek az Új Szövetségben. Picikét hosszú voltam, kedves testvérek, elnézésüket kérem, de úgy gondoltam, hogy ezt meg kell magyaráznom, meg kell értetnem testvéreimmel, hogy kézbe kell venni hitünk szentkönyvét, hittel, következetesen, csendben, odafigyelő szándékkal, azzal az ihletettséggel és meglepettséggel, hogy Isten szólít meg engem benne. És ha így veszem kézbe és így olvasom, egészen biztos, hogy életem megtermi a gyümölcsét, és ez a legfontosabb, hogy hitünk megteremje a maga gyümölcsét, mert a Biblia, ha azt olvassuk, menthetetlenül megváltoztat, menthetetlenül átalakít, jobbá, mássá, tartalmasabb, értékesebb emberré tesz bennünket. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.